Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és igen, 25 évvel ezelőtt, pont most 25 évvel ezelőtt volt itt az esküvünk Harmati Andrással. Voltak, akik itt voltak, jelen voltak ezen az alkalmon, úgyhogy fura most így itt lenne, ilyen öregasszonyként már szinte, de most mégis nagy örömmel jöttem, és köszönöm szépen én a meghívást. Én is hadd kérjek egy kis bemutatkozást, mert bár ugye nagyon sok mindenre nem vagyok én ilyen nagyon sok minden, én egyszerűen egy keresztény asszony vagyok, aki ezt az elhívást kapta, hogy lelkész legyek, meg kaptam egy gyereket hozzá, meg egy lelkész férjet, nem tudom melyik a nehezebb. És most Szentendrén szolgálunk, most már 5. éve. Szigeten Miklóson egy gyülekezetépítés, templomépítésben voltunk, és most egy új feladatot kaptunk, úgyhogy most Szentendrén szolgálunk. Hadd kérjek én is egy bemutatkozást, ez a kézfelemelés, ez egy ilyen torna, ezt gyakoroljuk magunkat a kézfelemelésben, különben ez sem mindig egyszerű már egy bizonyos életkor fölött, azért lássuk be őszintén. De hogy ki az, akinek van gyereke például az itt levők közül? Szinte mindenkinek. Ki az, akinek férje is van? Még vagy már? Jó, köszönöm szépen. Ki az, akinek még munkája is van? Köszönöm. És ki az, akinek unokája is van már talán? Az egy boldog állapot állítólag. Bólogatnak lelkesen. Mielőtt belekezdenék azonban, elmondanám mindazt, amivel készültem, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szeretnénk a Te szavadat elkérni, és azt, hogy nyisd meg a szívünket, így meghalljuk és megértsük azt, amit most mondani akarsz nekünk, akkor is, hogyha nehéz, és segíts őszintének lenni magunkkal szemben is. Kérünk, Urunk, légy most itt velünk a Te áldó és megszentelő jelenléteddel. Amen. Ezt a furcsa címet kaptam Mártitól, hogy ez a self-management, ugye meg építsd fel önmagadat, és beszélgettünk sokat erről, mert gyakran találkozunk ezzel valóban, ahogy a tiszteletes asszony is mondta, ezzel a hívással a mai világban, hogy építsd fel önmagad, és kinyitjuk az internetet, a honlapokon olvashatunk ezekről, meg tréningekre hívnak minket a munkahelyünkön. Nem tudom, hogy volt-e valaki, aki már a munkahelyén végig csináltattak vele egy ilyen tréninget, hogy a csapat együtt építse fel önmagát, külön-külön mindenki, meg együtt is. Volt valaki ilyen tréningen? Mert ez most nagyon népszerű, meg egyébként nagyon sok jó dolog van benne. Könyveket adnak ki, rengeteget erről a témáról, meg is vesszük előszeretettel, és próbáljuk úgy intézni, hogy mégis olyan felépültnek nézzünk ki. És azért mégis keresztény emberként mégis gyakran érzünk valamilyen konfliktust, hogy nagyon sok jó dolog van benne, de valami mégis, mint hogyha ez mégse ugyanaz lenne, mint amelyik úton mi járunk. Nagyon klassz, nagyon vonzó. Nagyon sok olyan dologra hív minket, amit a templomban is hallunk, az igehirdetésben, vagy olvassuk a Bibliából, és akkor most mit kezdjünk ezzel? Ha elmegyünk tényleg egy ilyen kurzusra, vagy el kell mennünk a munkahelyünkön, hogy viselkedjünk. Van bennünk egy kis konfliktus. Én azt hiszem, hogy ezt mindenki átélte már. És az is kérdés bennünk, hogy mikor aktuális egyáltalán az építkezés. Mert azt szoktuk mondani, hogy hát a fiatalokra vonatkozik, ami most, ahogy készültem, keresgettem én is ilyen honlapokat, és nagyon sok a fiatalokat szólítja meg, egyetemistákat, vagy még fiatalabbakat, hogy ugye most ti abban a korban vagytok, hogy úgy keresitek, hogy kik vagytok, építkezni kell, fel kell építeni önmagatokat. De hát, hogyha belegondolunk, akkor ez mégiscsak mindenkorban aktuális ez az építkezés. Ahogy férjemmel ma reggel beszélgettem, mondtam neki, hogy ő mit gondol, hogy mikor aktuális ez az építkezés. Én azt gondolom, hogy az én koromban is. Azt mondja, hogy hát igen, ilyenkor már lomeltakarítás van, és akkor kezdünk valamit megint építeni. Tehát, hogy mindig bennünk van ez a kihívás, és biztos, hogy sokan ismeritek ezt a templomot, gondolom van olyan is, aki már járt itt Barcelonában a Sagrada Familia templomban, amit 1882-ben kezdtek el építeni, és azt gondolom, hogy még nagyon sokáig fogják építeni, mert a tervezőnek az volt a kívánságot, kizárólag adományokból építsék fel, hát az adakozó kedvről is ennyit, de egyébként pedig, hogy ilyen sokáig tart az építkezés, hogy még mindig építik. És hogy mikor aktuális a mi életünkben, hogy felépítsük önmagunkat, vagy hogy legyen egyfajta építkezés, hát ezt mi is ugyanígy elmondhatjuk, hogy mindig aktuális. Hogy egy kicsit a mi templomunk is így fog kinézni még 100 éves korunkban is, hogy még mindig hiányzik róla egy csúcsdísz, vagy már leesett valami díszítés, amit majd pótolni kellene valami más módon. Újra meg újra előjön bennünk a kérdés, hogy ki vagyok én. Elénk jön ez tinédzserkorban is, aztán mikor gyerekünk születik, vagy amikor munkahelyet találunk, beállunk valami munkába, valami hivatásba, most akkor én ki vagyok én. Aztán mikor kirepülnek a gyerekek, vagy amikor van valami konfliktus, vagy meghal valaki, akit nagyon szeretünk. Szóval újra meg újra, rengeteg ilyen példát, mindenki most gondolhat a maga életében, hogy hányszor tette fel magának ezt a kérdést. Ki vagyok én tulajdonképpen? Mi az én dolgom ezen a világon? És pont azért, mert ezek a kérdések bennünk vannak, ezért keressük a választ is rá mindig és mindenhol. És akkor igen, most már ilyen új dolgunk van, hogy leülünk otthon a szobánkba, és akkor beírogatunk mindent a nagyon okos gépünkbe, és meg is kapunk nagyon sok választ. Például erre, hogy ki vagyok én, hogy hogyan építsem fel önmagamat, mondjuk tényleg, amikor azt érzi az ember, hogy minden összedőlt körülötte, hogy hogyan kezdjem újra, hogyan építsem fel. És akkor keresgetünk, és találunk nagyon vonzó, csábító utakat, amik megnyílnak előttünk, amire hívnak bennünket, talán még a munkahelyünkön mondja is egy-egy olyan nagyon klasszul kinéző kolléganőnk, hogy na gyere velem, majd megmutatom neked, hogy kell így kinézni, gyere velem az ilyen-olyan edzésre, vagy a wellness klubba, vagy akárhova. De még a történetet még az is nehezíti, hogy még keresztény könyveket is adnak ki ebben a témában. Mi keresztények sajnos olyanok vagyunk, hogy fellángol egy téma a világban, és akkor mi meg így megyünk utána. Tehát mondjuk amikor jön ez az egészségkultusz, hogy az egészség a legfontosabb, akkor a keresztények is elkezdenek a gyógyításról prédikálni, ezzel kapcsolatos könyveket jelentetünk meg. Ugyanígy van ezzel a self-managementtel is, hogy így fellángol ez a téma a világba, felvillan, és akkor mi is elkezdünk ilyen könyveket írni, olvasni, begyűjteni. Nekem is nagyon sok van ilyen, kiadnak nőknek szóló naptárat, ugye ez az életrendező, hogy jól meg tud tervezni magadat. Tehát, hogy követjük mi ezt, és mégis van bennünk valami olyan fura érzés, hogy mintha mégse erről lenne szó. Hoztam egy példát, hosszú élet japán titka. Azt írták ezen a honlapon többen egyébként, tehát ez biztos, hogy így van, mert legalább 3 honlapon ezt írták, hogy 100 évig él, aki e szerint él. Tehát ez egy garantált, tehát ez egy ilyen, nem tudom, visszafizetik, hogyha meghalok 99 évesen, nem tudom, de hogy ez egy ilyen japán filozófia szerint önismereti utazásra hívnak, vállalati tréningeket is rendeznek ennek a mentén, ez a ikigai nevezetű gondolat, vagy hát ez az élet közepe, ugye, tehát látjuk, hogy nem tudom, hogy el lehet-e olvasni innen messziről, de hogy különböző területeket nevez meg, és akkor azt mondja, hogy ez mind lappol, akkor 100 évig érsz legalább. Hadd olvassak fel egy ilyen hirdetést. A lényeg kisarkítva így hangzik. Keres valamit, amit szeretsz csinálni, értesz is hozzá, gyakorlati haszna is van, és meg is tudsz élni belőle. Ha legalább egy ilyen dolgot találsz az életben, jó eséllyel búcsút mondhatsz a lehangoló robotmunkának, a céltalan tevékenységeknek, a rosszul fizető állásoknak, az olyan feladatoknak, amiket korábban csak az anyagiak miatt vállaltál el. Hasznosnak, motiváltnak, profinak és sikeresnek fogod érezni magad. Ez a lelkiállapot pedig remek táptalaja a boldogságnak. Ha ez az élet többi területén is jó döntéseket hozol, és értékes emberekkel veszed körül magad, meglelve harmóniát. Egyszerű, nem? Csak kell keresni valamit, amit szeretsz, amihez értesz, aminek gyakorlata, haszna is van, és még meg is tudsz élni belőle. Ez ilyen egyszerű, és ha ezt megtaláltad, akkor 100 évig élsz, és boldog leszel. Nem nagyon látom, hogy hisztek ebben a történetben, mert hogy most ezen a ponton akár haza is mehetnénk, hogy megfejtettük a boldog élet titkát. De hát ez nem ilyen egyszerű. Hát nem így van. Hát tapasztaljuk. Nem, hogy van olyan, hogy nagyon elhívott Isten egy munkára. Vagy tudod, hogy ezért vagy a világon, hogy nem tudom, védőnő legyél. De nem biztos, hogy meg tudsz élni belőle. De ettől még lehet boldog, nem? Tehát rengeteg kérdésünk van, hogy szóval, hogy ez nem teljesen így van. Mégis ezt bombázzák ránk. Igazából mi magunk vagyunk felelősek a boldogtalanságunkért, azért, mert nem találjuk meg ezeket a pontokat, amit szeretünk, amiben jó vagyunk, ami hasznos, és amiből meg is tudunk élni. Ez a kedvencem. Ez még jobb, mint ez az ikigai, mert ez egy olaj. Tehát ha elkészítesz egy megfelelő alapanyagokból való olajat, akkor boldog leszel. Higgy magadban. Ez annak az olajkeveréknek a neve, és hát látjuk, hogy igazából nem is kell belőle olyan sok, tehát valószínűleg ez sokáig jó is lesz, sokáig tudjuk használni. És ezen gondolkodtam, hogy valami ezt miért nem előbb találtam meg, tehát miért 25 évi lelkészi szolgálat után. Mert hogy nagyon, tehát mondjuk elég lenne ez az Arbor Vitae nevezetű olaj. Ez az első, egyik legfontosabb olaj a témában, és minden bizalom alapja. Ez egy Észak-Amerikában honos, óriási, magasra törő tujafajta, mely megingathatatlan szilárdságával tanít, és segít minket ugyanennek a minőségnek a megértésére. Visszaállítja az ősbizalom állapotát, mely szinte minden embernél sérül, hiszen fizikai testben létezni már önmagában is egy meghasonult állapot a lélek számára. Figyeljetek, most jön a lényeg, visszaadja a hitet, a reményt és az isteni gondviselésbe vetett feltétlen bizalmat és elfogadást. Mennyire jó, nem bekenem egy kicsit itt olajjal, és akkor visszanyerem a hitemet az életbe, az Istenbe. Mi meg itt prédikálunk, hát elrontottuk valamit. Vagy ez a másik, ugye, amivel véget ér, a többit is felolvashatnám, mert nagyon tanulságos egyébként, de az utolsó, ez a római kamilla. Megkoronázása lett a keveréknek a római kamilla, mely a spirituális célok, az igazi életcélunk felfedezésének olaja. Ha megtaláltuk a bizalmunkat, felépítettük, elfogadtuk saját magunkat, majd felemeltük szeretetet a szívünkbe, nyitva áll a kapu, hogy megnyíljon számunkra az isteni terv, az az ok, amiért ide születtünk ebbe a testbe, térbe és időbe. A római kamilla segít ennek felismerésében és megértésében, továbbá felvállalásában. És akkor azt mondja, hogy akkor olyan hited lesz újra, hogy meg fogod látni, hogy minden történés kértünk van és minket szolgál. Szóval, hogyha ezeket mind összekevergetjük, ezeket a néhány csepp olajokat és bekenegetjük itt ott vele magunkat, és hiszünk benne magunkban is, akkor még azt is megtaláljuk, hogy Istennek mi a célja velünk. Jaj, nagyon nem így van. Milyen egyszerű volna, és milyen butaság ez, és ezeknek is hiszünk. És sokszor annyira kétségbe vagyunk esve, hogy még képesek vagyunk ilyen nyilvánvaló lehetetlenségeket megtenni. Ezt a diát ezt nem fogjátok látni, mert nagyon apró betűkkel van. Csak azért hoztam ez a self-management, és angolul is van ráadásul, nem találtam magyar verzióját. És ezen csupa jó dolog van. Ez nem az a butaság kategória, hanem ez valóban az, amit mondjuk egy nagy vállalatnál általában az ember óra alá dugnak, hogy na ezeket így csinálod, akkor mi is elégedettek leszünk, te is elégedett leszel, mindenki nagyon boldog lesz. És csak egy néhány dolgot emelek, ugye van itt stresszkezelés, motiváció, önfegyelem, önbizalom, időbeosztás, még a lelki, a testi egészségünkre is odafigyelnek. Persze mindezeknek ugyanennek keresztény változata is létezik, tehát hogy kinyitok egy ilyen keresztény könyvet, ami erről szól, akkor ugyanezeket meg fogjuk benne találni. Mégis azért szemezgetek ebből egy pár dolgot, hogy azt mondja, hogy gondolkodj pozitívan, vedd körül magad pozitív emberekkel. Ez az egyik kedvencem, hogy akkor is jó, de mit csináljak a munkatársammal, aki még nem egy pozitív személy. Küldjem haza, vagy én lépjem ki, vagy úgy osszuk be, hogy soha ne legyünk egy... Nem ez a megoldás, hogy kerüljem el a negatív embereket. Szóval ez... Jó, mondok még. Álmodj nagyokat, ez mennyire vonzó. Álmodj nagyokat. Irányítsd az életedet, oszd be az időt. Ezek egyébként rendkívül fontos dolgok. Ez az egyik kedvencem, hogy... Emlékezz arra, hogy semmi sem lehetetlen. Ezt mindig tarts fejben, hogy semmi nem lehetetlen neked. Hát dehogy nem. Hát én például nem tudnék, soha életemben nem fog lefutni egy maratont. Hiába mondják nekem, nem lehetetlen számomra, teljességgel lehetetlen. És rengeteg ilyen példát tudnék mondani, ami lehetetlen. Tehát ha azt mondom, ezt mondogatom magamnak, hogy nekem semmi nem lehetetlen, attól még de. De mégis tele van ez nagyon sok pozitív és nagyon jó dologgal, amit nem szabadna kidobnunk az ablakon, de azt érezzük, hogy van mégis valami probléma vele. És én azt hiszem, hogy engem ez a self zavar a legjobban. Ez a minden így kezdődik, hogy én. Minden velem kezdődik, és velem ér véget. És bizonyos helyeken így is határozzák meg ezt a self-management, hogy hogyan vedd át az uralmat az életed felett. Hogy te legyél a magad ura. Hogy hogyan lehetek az én magam ura. És egyértelmű, hogy itt aztán már nagy problémák vannak. De hát közben, tehát, hogy vannak ugye ezek a kurzusok, meg érezzük, hogy nem annyira jó, de közben meg nagyon sokszor ezt éljük át, hogy olyan kár, hogy csak két kezem van. Akinek kis babája van, az különösen tudja. Akinek kis unokája van, az különösen tudja. De hát mindannyian tudjuk ezt, mert nem kell ahhoz kisgyerek legyen otthon, hogy egyszerre, valahogy mindig egyszerre for fel a tej, meg a ruha akkor lesz, de minden egyszerre lesz kész. De ha nem így lenne, akkor is ez a sok minden, amit észbe kell tartanunk, befizetni a számlát, megfőzni az ebédet, kitakarítani ott a kutya, a szomszédnének megígértem, hogy el... Nem? Tehát, hogy mindannyiunknak tele van. És persze, hogy felkiáltunk, hogy valaki segítsen. És akkor elővesszük ezeket a... hogy valahogy mégiscsak struktúrálni kéne az életet. Hogy valahogy mégiscsak nekem kell segítség, hát én, nekem kell megoldani a dolgokat. Tehát előjön ez az én, hogy velem senki nem törődik, hogy ki vagyok én. Hogy jó lenne már menedzselni magunkat. És a Biblia is beszél építkezésről. Ugye Péter levelében, 1 Péter 2-ben ezt olvassuk. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ez egy, amikor ilyen nagy embertornyokat, vannak ilyen fesztiválok Spanyolországban, meg nem tudom, minden sok országban, és engem nem megdöbbentett, hogy hogy csinálják ezt. Hát nézzétek meg, hogy így össze vannak kapaszkodva. Hogy nem egy ember, de nem az, hogy egy kiáll, és akkor gyertek, álljatok a fejem tetejére, és én bírom, rakjátok rám a terhet. Nem ez van, hanem hogy hányan kapaszkodnak össze. És erről beszél Péter, hogy ti magatok is, mint élőkövek egyesével épüljetek fel lelki házzá, hogy egy egységet alkossatok. Hogy az Istennek építsünk az ő dicsőségére. És ez már nem rólam szól, hanem egy közösségről szól. Hogy vannak, akik tartják az én vállamat, én is tartom valakinek a vállát, és így együtt sokkal többet elbírunk, mint hogyha egyedül állítanánk ki valakit, hogy azon nem is tudna olyan magasra, tehát nem bírna el annyit. Összekapaszkodva nagy terheket is elbírunk. És az is fontos, hogy segít tartanunk az irányt, hogy tudjam, hogy mi a fontos. És én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben, amikor arról beszélünk, hogy hogyan építsük fel önmagunkat, ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy mit tartok fontosnak az életben. Hogy milyen építőköveket fogok fölvenni. Ugye van a másik klasszikus ige, majd még fogom idézni a korintusi levélből, épp ezt is nem olyan rég olvastuk a Kalauzban, hogy az alap Jézus Krisztus, és az, hogy mit építünk rá, az a következő kérdés. Nyilvántól függ, hogy mit tartok fontosnak. Hogy mi az én fontossági sorrendem. Nekem rám nagyon nagy hatással volt Linda Dillónak a Társ című könyve, bizonyára sokan ismerik és olvasták itt közöttetek. És ő beszél erről nagyon hangsúlyosan. Én azóta erre mindig igyekszem odafigyelni. És ahol csak tudom, tovább is adom. Hogy a fontossági sorrendünk hogy néz ki. És most azt szeretném kérni tőletek, hogy most egy kicsit pihenőt tartok a beszédben, nem azért, hogy én pihenjek, hanem hogy nektek is egy kis felülülés legyen, de hogy mindenki most gondolja végig. Ha van papírotok, az a legjobb, hogyha le is írjátok. Hogy milyen felelősségi területeink vannak, vagy milyen kapcsolataink vannak, amik fontosak számunkra. Egy 4-5-6 ilyet is le lehet írni, ugye, amiket kérdeztem végül, és ezek gondolom. Tehát munka, gyerekek, család, régy, gyülekezet, Isten. Most egy pár percig ezen mindenki próbáljon gondolkodni, hogy mik számomra, mert hogy számotok be nem számomra, hanem mindenki magának, hogy mi nekem a legfontosabb. Három percet hagyok nektek csöndben. Lehet ezt majd még folytatni a mai nap folyamán. Szerintem nem olyan egyszerű erre válaszolni. Egy nőnek megkockáztatom, hogy még nehezebb, mint egy férfinek. De neki se könnyű. Nem vitatom el tőlük. A Linda Dillo könyvében ugye 6 dolgot sorol fel, 6 ilyen területet. Isten, férj, gyerekek, otthon, önmagam és az otthonon kívüli tevékenységek. Van, aki nyilván lehet más, ettől el lehet térni, tehát mindannyiunknak más az élete. Van, aki esetleg más tilt és szívesen vagy elmeri mondani. Nem fontos, azt is lehet, hogy csak fölteszi, hogy én írtam mást is. Jó, ha írtatok, ha nem. Ez egyrészt személyes, másrészt meg vannak benne nagyon közös dolgok. Azt gondolom, hogy vannak részek, ahol lehet vitatkozni a sorrenden, majd szólok, de vannak egyértelmű sorrendi helyek. Ilyen például az első hely, hogy Isten legyen az első helyen az életedben. Azt hiszem, hogy egy ilyen helyen ez magától értetődő. Nyilván ezt is várjuk. És ezt is, talán maguknak is ezt írtuk fel, hogy Isten van az első helyen, ha rajta volt a listánkon. Mert hát tele van a Bibliánk az Isten igéje ilyen helyek, ilyen igékkel, ami azt parancsolja, hogy tegyük Istent az első helyre is. Parancsolja, az direkt így mondtam, tehát nem kéri, hanem azt mondja, hogy ez így van rendjén. Ez a világ rendje, hogy Isten van az én szívemben, az első helyen. Ugye így van a 10 parancsolat, így kezdődik, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, ne legyen rajtam kívül más Istened. De ugyanezt idézi, ugyanez az értelme, amikor Jézus összefoglalja a parancsolatokat, és azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, teljes elmédből, mindeneddel az Isten legyen az első helyen. Azt hiszem, az, hogy építsd fel magadat, ez az első és legnagyobb probléma, hogy nem én vagyok az első helyen. Tehát amikor arról beszélünk, vagy azt mondja valaki, hogy építsd fel magad, akkor az azt jelenti, hogy én vagyok a legfontosabb a világon. És amikor megértem azt, hogy Isten arra hív, hogy őt tegyem az első helyre, akkor nekem le kell szállnom erről a trónról. El kell engednem azt, hogy én kezembe vegyem az életem irányába, én akarok a magam ura lenni. Akkor ezt el kell engednem. És ha már építkezésről beszélünk, ugye hát az alap a legfontosabb. Hogy milyen alapja van az építménynek, az kulcskérdés. Hát látjuk ezeket az amerikai nagy szélviharokat, és hát letarolj, városokat letarol, mert nagyon sok háznak nincs alapja. Csak nem mélyen van az alapja, hanem csak úgy van egy plac, amire fölépítik. A mi életünk mire épül? A férjemre, vagy a munkámra, a szakértelmemre? Mi az, amire alapozok? Vagy tudom-e ezt mondani, hogy az én életemben Isten van az első helyen? Ő a legfontosabb számomra. És én őre akarom építeni az életemet. Ugye Efkorintus 3-ban van ez, 3.11. Más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. A legfontosabb kérdés az életünkben, hogy ki az én életemben, ki van az első helyen. Mert hát magamat nem tudom felépíteni. Ez szerintem nagyon fájdalmas ezt beismerni. Nem tudom magamat felépíteni, mert csak abból tudok építeni, ami van. Csupa lepukkant, romlott építőanyag, korhadt fák, döglött cement. Mit fogok én ebből összehozni most komolyan? Hát csak magamból indulok ki, és magamból akarok építkezni, hát ez semmire nem lesz jó, semmire nem elég. És érezzük, ha tovább megyek a fájdalom keresésében, hogy az, amikor az ember szembesül azzal, hogy mint Pál apostol írja, hogy nagyon szeretnék jót tenni, de nem tudok. Ugye hányszor halljuk ezt a mondatot, hogy pedig én jót akartam. Én jót akartam a kismenyemnek, de hát csak nem akarja. És közben tényleg aztán elgondolkodom, hogy tényleg nem kellett volna úgy beszólnom nekik. Jót akartam, de fájdalmat okoztam. És hányszor teszünk ilyet, hogy bemész a munkahelyet és elhatározod, hogy na, ma nem fogok megszólalni akkor se, hogyha, és de, megszólalsz. És azt mondod, amit nem szerettél, van, de elhatároztad. Hogy hányszor van olyan bennünk, hogy én nem úgy fogom csinálni, mint anyám. És akkor belenézel a tükörbe, és meglátod a mozdulatát. És megdöbbensz, hogy de, van közöm hozzá. És nem ez a megoldás, hogy azt mondom, hogy megtagadom, elfelejtem. Teszünk ilyen-olyan rosszaságokat, bűnöket, de ez csak mind tünet. Annak a tünete, hogy nem hagyunk az Istennel. Annak a tünete, hogy az ember bűnös, hogy ez egy állapot, nem egyes bűnöket teszünk, hanem hogy van egy valamnál sokkal nagyobb probléma. És elgondolkodtam a múlt héten az iskolába, ugye nagyon sok szabályt be kell tartanom most, nagyon helyesen nyilván, nem is akarok Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy tartsuk be a szabályokat. És arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha a bűnt egyszer ilyen komolyan vennénk, mint ezt a koronavírust. Hogy vadidegenre rászólsz a buszon vagy a boltban, hogy legyen szíves, vegye fel a maszkját. Hogy én úgy megyek végig a folyosón, az iskolában, hogy mondom a gyerekeknek, hogy húzd fel az orrodra, tedd ide, tedd oda, ne menj olyan közel, mert szeretnénk, hogyha komolyan vesszük. De a bűnt vesszük-e ilyen komolyan? Pedig, ha a halálozási arányokat nézzük, akkor bizonyos 100%-os a ráta. Tehát nincs ilyen, hogy néhány százalék, vagy 10%, vagy 20%, 100%. Tehát a bűn zsoldja a halál. Tehát ezzel mindenképpen kéne kezdenünk valamit, és ezzel, hogy itt építgetjük a romokból magunkat, ezzel semmire nem megyünk. Nem leszünk se boldogok, se szépek, se jók, semmi nem fog változni. Mert ugyanazokat a romlott anyagokat teszegetjük egyik helyről a másikra. Komolyan kéne vennünk ezt a bűnkérdést. És hogy csak akkor lesz helyén az életem, hogyha az Isten teszem az első helyre. Ha elhiszem azt, hogy nekem szükségem van az élethez. Életmentő a bűnbocsánat. Hogy az életemet fogja megmenteni azt, hogyha Krisztusra teszem az életemet. Mert hogy ő mit csinált? Ő az ő életét én értem odaadta. Akkor én az én életemet miért gondolom, hogy én nekem kell fölépíteni? Nem jobb, hogyha oda teszem az ő kezébe? Akinek annyira fontos vagyok, hogy meghalt értem. És akkor hadd térjek vissza ez az autós példához, szerintem a férfi testvérek csodálkozna, mivé fajult a világ, nem, hogy egy női konferencián csupa autós példát mondunk, de hát tényleg. De mégis annyira tetszett ez a tervezős példa, és tovább is gondoltam itt, hogy ültem a padban, hogy a tervező kiszáll és megjavítja az autót. És összepiszkolja közben a ruháját. Azt a menőt, azt a csillogót, a ragyogó ruháját. Nem szégyel belenyúlni, a legkoszosabba sem, és megjavítja. És igen, olajos lesz, és koszos lesz. Olyan, mint az autómosást, hogy magunk elé képzeljük, hogy a kocsi egyre tisztább lesz, de aki mossa, annak a ruhája meg egyre koszosabb. Ahogy Krisztus hozzád ér, hogy megtisztítson, ez neki nagyon sokba került. Bepiszkolta a ruháját, az ő mennyei ruháját. Azért, hogy mi meg szép ruhába lehessünk, hogy tiszták lehessünk. És hogy gondoltam ez a példát, hogy most ugye szünetben aztán még az is eszembe jutott, hogy aztán beül mellé a kocsiba, abba a rozzantba. És azt mondja, hogy figyelj, majd én vezetek, mutatom az utat, vagy néha majd átadom, jó? Hogy legyen a te kezedbe a kormány, de menjünk együtt, én majd vezetlek. Hanem mi tervezünk ilyen. Nem akar, nem az, hogy megjavította, lecsuktan a szevasz, mehetsz. Nem. Én tudom, hogy szükséged van rám. Mert így alkottalak meg, hogy szükséged legyen rám. Ez a legnagyobb vágyam, hogy kapcsolatban legyünk egymással. Nem az, hogy te itt nagy teljesítményeket vigyél véghez. Meg hogy elmondhass, hogy őt gyereket fölneveltem. Hát mi nem az a lényeg. Hanem, hogy velem kapcsolatban vagy. Én itt vagyok. Megszólítasz. Hát észre se vettük sokszor, nem magusi tanítványok. Nem, hogy ott mennek ilyen teljesen elszomorodva, hogy jaj, vége mindennek. Hát ezek a bolond asszonyok azt mondták, hogy föltámad, de hát ezek, és csak sírnak, pityognak, veszekednek. És Jézus megáll mellettük, beszélget velük, és nem is veszik észre. Nem ismerik fel. Hányszor van velünk is ilyen, nem? Hogy Jézus ott jön velünk, és észre se vesszük. Hanem csak ott, hogy jaj, hogy lesz, mi lesz, jaj, mi lesz velem, hogy lesz. És ott áll mellette a világ teremtője. Ha mi lenne, ha megszólítanád, hogy bajba vagyok. Te jó, hogy itt vagy velem. Ilyeneket írtak ezen a self-management papíron. Nincs lehetetlen. Hát persze, hogy nincs Istennek. Istennek nincs lehetetlen. És mi az ő oldalán mehetünk, de magunkba, hát minden lehetetlen. Ugye Jézus ezt mondja, hogy semmit sem tehettek nálam nélkül. Megolvasunk ilyet is, hogy mit van, amit nem kaptál volna. És szerintem ezekben a helyzetekben, mikor itt ülünk maszkban, félelemben, ilyenkor érezzük meg igazán, hogy tényleg most mit tudunk tenni? Most komolyan a maszk fog megvédeni minket? Hát, ha nem hordjuk, akkor nyilván nagyobb veszélyben vagyunk, de hogy azért nem a maszk, tehát nem, na, tehát nem, hogy az Isten kezében vagyunk. Higgy magadban. Hát, volt olyan idő az életemben, amikor nagyon hittem magamba, nagyon rossz vége is lett neki. És ez nem azt jelenti, hogy csupa ilyen önbizalom hiányos embernél kell válnunk a gyülekezeti, vagy a hívő embernek, hogy én nem hiszem, hogy meg tudom csinálni, nem erről van szó. De hogy nem te vagy a középpontban, az biztos. Hát ne te legyél, hát ha boldog akarsz lenni, akkor engedd, hogy Isten legyen az első helyen. Mert ő nem csal meg, ő benne nem fog csalódni, ugye, hogy magunkban nagyon sokszor csalódunk. Legyen Isten első helyen az életedben, és az evidenciának tűnik. És arra gondoltam, hogy az a lakmuszpapír, amivel le tudjuk mérni magunkat, ez például az, hogyha megkérdezzük magunktól, hogy mit szeretnék a gyerekemnek a jövőben. Mi az a jövő, amit elképzelek neki? Mi az a legjobb, a legfőbb jó, amit kívánok neki? Amiért talán még imádkozom is. Hogy jó munkája legyen, amiből meg tud majd élni. Vagy szeretném, hogyha majd valahogy tudnánk venni neki egy saját otthont. Vagy azt szeretnénk, hogy egy rendes házastársat találjon magának. Hát nem ilyet, mint ami most van, de hát ha majd egyszer mégiscsak talál valakit, aki méltó hozzánk. Hogy mi az a legfőbb jó, amit a gyerekünknek kívánunk. Ezek különben, mikor az iskolában vagyunk, beszélgetünk szülőkkel, én ezt meg szoktam kérdezni, hogy egyházi iskola, nálunk is Szentendrei református gimnázium, de amikor a szülőkkel beszélgetünk, hogy mit szeretne a gyerekének, hát mindenre beiratjuk, nem? Angolra, zenére, sportra. És akkor a hittan, vagy az ifi, hát arra nincs ideje már a gyereknek, sajnos tiszteltes asszonyok. Hát nem, vasárnap meg meccs van, tehát mégis a gyerek karrierje az számít, tehát az nagyon fontos dolog. És így van, nagyon fontos. De amikor elképzelem, hogy mit szeretnék a gyerekem, mi az a legfontosabb? Hogy egészséges legyen. Jaj, csak meg ne betegedjen, most a fiatalokat támadja a vírus. Sikeres legyen. A középső fiunk betegen született. És akkor megtudtam, hogy valami komoly baja van. Volt 3 nap, emlékszem mai napig rá. Nem is fogom elfelejteni. Volt 3 nap, amikor minden lehetőség hétvége volt, úgyhogy nem is tudtunk volna orvoshoz menni, de így végigment a fejemben minden, hogy mi az a legfőbb rossz, ami történhet velünk. És akkor először azt gondoltam, hogy ez a legrosszabb, hogyha meghal. Eddig jutottam, és aztán második napra meg oda jutottam, hogy az a legrosszabb, hogyha úgy hal meg, hogyha én nem a Krisztus szeretetével szerettem. Hogyha ő nem találkozik a Krisztus szeretetével. És csak a félelem, meg az aggódás, meg ezek veszik körül. És nem az, hogy mi mennyire szeretjük őt, így is sérültem. És nem vádolom senkit, és nem kérem számon az Istent, hanem egyszerűen csak szeretem őt a Krisztus szeretetével. És ebben olyan nagy békességet kaptam, és elkezdtem azért imádkozni, hogyha majd felnő, akkor bizonyságot tudjon tenni arról, hogy őt az Isten tartotta meg. hogy ő neki az Isten a legfontosabb. Hogyha kíváncsi vagy, meg akarod tudni, hogy ki van az első helyen az életedben, akkor tedd fel a kérdést a gyerekeinek, mi az a legfőbb jó, amit szánsz. Hogy egészséges legyen, hogy sikeres legyen, gazdag legyen, vagy azt, hogy ismerjenek Krisztust, az ő szeretetét. Hogyha Krisztus van az első helyen, akkor mindenki másnak azt kívánod. De jó lenne, hogyha ő is meglátná, hogy nincs ennél boldogabb dolog a világon, mint Krisztus követni. A második az a férjem, nem tudom, hogy rajta van-e a listátokon egyáltalán. Ezt a filmet nagyon szeretem, ugye ez a Fel című film, amiben egy kedves házas pár, de az elején van ez, tehát egy 5 perc alatt meghal a néni rögtön az elején, de nagyon szépen mutatja be azt az egységet, ami közöttük van, ami egy házasságban jelen lehet. És nagyon sokszor érzem azt, hogy csak papíron van, vagy lenne, tehát nem is tudom, hogy rajta van ez a második helyen a listánkon, akinek van férje. Hogy Isten után ő az első. Isten után ő a legfontosabb számomra. Mert szegény férjeinkről nagyon gyakran megfeledkezünk. Nagyon gyakran. És valami olyan pozícióba teszik őket, ami nem nekik van fenntartva. Vagy nem csak az az ő dolguk. Tehát, hogy inkább tényleg azt mondja, hogy társ, az én férjem az én társam. Vagy szerelő, aki mindent elromlott. Elromlott a hűtőajtó, légy csináld meg már 6-szor szó, nem? Tehát, hogy vannak, amit így kiszervezünk, hogy ez a férjem, ő a szerelő, ő a taxis, leírom neki, hogy reggel hova vigye a gyereket, és délbe hol vegye föl. Valaki, akinek ki kell elégíteni a szexuális igényeit, hát valami miatt ilyen gyagyás, hogy állandóan jön itt nekem, meg hát jó legyen neki. De igazából, hogy társnak tekintjük-e őket, nagyon sokszor elfelejtkezünk róluk. Akár egy külön előadás lehetne majd, vagy már biztos volt is, vagy majd lesz, hogy a férjeinkhez hogyan tudunk viszonyulni. Egy kedves barátom mesélte egyszer, egy barátnőm, hogy a férje több évi, már nem 10 éve házasok voltak, és elájult a férje. És hogy felrakta az ágyra, és így nézte, ez volt benne, hogy meg ne halljál nekem, hát nem is ismerlek téged, hát azt se tudom, hogy ki vagy te. Nekünk még nagyon sokat kell beszélgetnünk. Meggyógyult, jól vannak a mai napig, nagyon sokat beszélgetnek azóta. De hogy valóban, hogy érdekel az is, hogy ő bennem milyen érzések vannak. Az is bennem van, hogy ő hogyan éli meg a munkahelyén ezt a sok feszültséget. Érdekel, hogy ő hogy éli meg az apaságát, a nagypapaságát. Isten után legyen a férjünk az első, hogy mi ketten vagyunk egy csapat, és esetleg vannak ránk bízva gyerekek, vagy nincsenek. Mégis mi vagyunk egy csapat. Kedves barátainknál, amikor megszületett az első kisfiúk, kérdeztük a férjet, hogy érzi magát most ebben az új helyzetben, és azt mondta, hogy hát Samu után az Úristen is csak kapaszkodhat. Hát ő az első, most a legeslegfontosabb, mindent ő hozzáigazítunk. És hát a feleségem az, hát most nem lehet hozzászólni. Tehát ők egy egység, én örülök, hogyha beléphetek szép csöndben. Isten, Samu után az Úristen is csak kapaszkodhat. És itt jön a harmadik fontos dolog, a gyerekek, akik csak a harmadik helyen vannak. És azt gondolom, hogy mert hogy így van egyébként, hogy amikor mondjuk babamama körön beszélünk erről, akkor általában ezen mindig parázsita van. És mindig azt mondjuk, hogy hát ez nem működik, Hát jó, legyen, oké, ez ilyen vallásos hely, legyen Isten az első helyen, jó, legyen neked igazad, de hát a gyerek az fontosabb, mint a férjem. Hát csak fontosabb már a szegény gyerek, mint a férjem. Mert hát ő rám van bízva. Hát egy pillanatra se hagyhatom magára. Hát lesnem kell minden kívánságát, sőt, a templomba is, hogyha eljövök, hát jó, ha nagyon bátor vagyok, akkor beviszem a gyerek megőrzőbe, de hát azért ilyen ugrásra készen vagyok. Hát nem annyira figyelek oda, hogy mit mond a lelkész, mert inkább a telefonomat lesem, vagy az ajtót, hogy mikor nyílik, hogy szaladnom kell. Vele alszom, azt figyelem, hogy azon izgulok végig, hogy van az óvodában, az iskolában, vagy felnőttként. Nagyon sok mindenkinek nem is múlik el ez, tehát megreked azon a kapcsolati szinten, ahogy az óvodás gyerekkel van, a 30 éves fiával is ugyanezen a szinten van. Vittél zsebkendőt, csomagolhatok neked Dózsit, mert ő nem tud, tehát 30 évesen már szedje össze magát. De nagyon sokszor nőként ezt nagyon nehéz elfogadni, azt, hogy nem a gyerekem a legfontosabb. Pláne, mikor nagyon vártam rá, mikor nagyon örülök neki, hogy nem a gyerekem a legfontosabb. És még csak nem is Isten után az első, hanem ő csak a harmadik a sorban. Hányszor van az, hogy szegény férjünk mondana nekünk valamit, és azt mondja, nem, most nem érek rá, a gyerekkel kell foglalkozni. Hát miért nem érsz rá? Megérti a gyerek, elmondhatod neki, hogy most apával váltok két szót, és aztán jövök hozzád, jó? És azt fogja mondani, hogy jó, hogyha elég határozott vagy. Vagy először nem azt fogja mondani, hanem sírni fog, hogy tehát én vagyok. De nem baj. Nem baj. A gyerek csak a harmadik helyen van, mert így jó neki. Így fogja magát biztonságban érezni, hogyha van egy szerető szülői kapcsolat, és ezt ő látja is, tudja is, hogy ezekre vagyok bízva, nem csak anyámra, hanem kettőjükre. És megértem, hogy én vagyok ebben a kapcsolatban a gyerek. És ettől még engem nagyon szeretnek. De így van helyén a világ. És eddig a pontig... Ezen lehet vitatkozni utána, de ez a három, ez fix. Ezen én nem vitatkoznék. Ez így lett kitalálva a világ. Tehát vitatkozhatunk azon, hogy ez a mobiltelefon, ez teljesen alkalmas arra, hogy kolbászt szeleteljünk rajta, de nagy hülyeség lenne, hogyha én most elkezdenék ezen enni meg az uzsonnámat. Mert nem tányér, nem vágó, de szóval nem egy telefon. Ugyanígy az ember működéssel is vitázhatunk, hogy de én nem tudom megtenni, de így vagy megalkotva a világ. Tehát a tervező az így gondolta, hogy így fog működni, hogy ő van az első helyen, a társad a másik helyen, a másodikon és a harmadik lesz a gyerek. Hogy utána hogy van, ezen már majd lehet vitatkozni a csoportban is, velem is erre, az már, ja ez én vagyok, az én karikáltam, az a kis töpörtyű. A negyedik helyre én most az otthon tettem, most ebben Linda Diló sorrendjét is követem, nem biztos, hogy a sajátomat, csak valamilyen, most ezt az már következő hármat, ezt csak így valamilyen sorrendbe állítottam, de mondjuk legyen a negyedik az otthonunk. Azt olvassuk a példabeszédek könyvének 31. részében, ahol ugye a derék asszony dicsérete van, példabeszédek 31. Azt érdemes olvasgatni minden nőnek, nagyon sokszor, hát sok mindenki fog derülni rólunk is, meg hogy ki a derékasszony. Mindenesetre itt ez van a 27. versben, ügyel háza népe dolgaira, nem kenyerel semmit tevés. Az otthonban nem csak a lakásunk tartozik bele, hanem minden, amitől otthon lesz egy lakás. És hogyha megfigyelitek, vagy ha őszinték vagytok, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokszor rajtunk, nőkön múlik, hogy milyen hangulat van egy családban, egy otthonban. Volt egy nagyon kedves testvérünk egy gyülekezetünkben, aki mesélte el, hogy hát azt vettem észre, hogy a családomban mindenki hazajönnek, mindenki olyan házsártos, mindenkinek mindig valami baja van, és már egyszer nem tudtam, azt nem tudom, hogy mitől, és aztán egyszer rájött, hogy hát én jövök először haza, és én vagyok házsártos, és a többiek azért olyanok, mert én miattam, mert én vagyok az otthonnak a lelke. És akkor elkezdett erre figyelni, hogy úgy jön haza a munkahelyéről, hogy igyekszik azt a jó illatot árasztani. És viszont azt figyeltem meg, hogy egy hét alatt megváltozott minden. Szerettek hazajönni a többiek, jól éreztük magunkat, nevettünk, jókat ettünk. Attól, hogy ő tudatosan elhatározta, hogy én úgy leszek otthon, mint egy keresztény feleség. A nő határozza meg, hogy milyen a légkör otthon elsősorban, hát nem mindig, de azért ebben nagyon nagy szerepünk van. A rendben, a tisztaságban, a békességben, hogy jó illat legyen, ezek mind nagyon fontos dolgok. És ugye ez is, tehát hogy az otthonunkkal kapcsolatban is, hogyha a self-managementre visszagondolunk, hogy ez amikor vannak a nagyon szigorúan beállított lakások, meg van, ahol a gyerekek élnek, hogy érezzük, hogy ez nem így működik, hogy van egy, hogy én rajzolok magamnak egy lakást, hogy én csinálok egy otthont. Tehát az a légkör, ami belőlem kiárad, az csak akkor lesz jó illat, ha Krisztus jó illatát árasztom. Különben ez lesz, hogy ne nyúj hozzá, mert ennek ott a helye, nehogy ne vedd le. És éppen ebben a gyülekezetben volt nagyon régen Márta néni, ugye egy zsóra nézek, aki Márta néni, aki elhívta magához a fiatalokat, a tinédzsereket, akiknek lóg minden kezük, és a legszebb porcelán csészéből itatta őket. És szerettek oda menni a fiatalok, és Krisztusról hallottak. És ha nem is, de érezték a Krisztust. Hogy ez az idős néni nem fél ki tőlünk a lapli kamaszoktól a legszebb csészét. Mi meg a saját gyerekeinktől féltjük sokszor, mert az ünnepre van. Hát minden nap ünnep. Minden nap ünnep. Mikor fölkelsz, az már egy ünnep. Hogy egy új nap kezdődik. Minden nap ünnep. Hogy nem magunkat próbáljuk meg felépíteni, hanem amit Krisztustól kaptunk, azt az illatot árasztani az otthonunkban is. És fontos, hogy foglalkozzunk az otthonunktól, ezt elsősorban most magamnak mondom, hogy ez fontos dolog lenne. És akkor van egy ilyen pontunk is, hogy az önmagammal való foglalkozás. A mai témám az a legklasszikusabb pont, tehát talán eddig valaki már kérdezhette, hogy jó, most miről beszélünk, tehát hogy hol volt eddig ez az építs fel önmagad dolog. Mert ezzel találkozunk a leggyakrabban a mai világban, hogy valósítsd meg önmagad, meg hogy szükséged van az én időre. És ilyen konferenciákon is hallunk arra, hogy hát nézd meg, hogy Jézus is félrevonult egyedül, és az volt neki az én idő. Tehát, hogy még ezt is megtanulhatjuk tőle. Hát igen, de azért, ha megnézzük, hogy Jézus hova vonult el, hát nem a wellness szállóba, nem megenni egy finomsütit a szupráztában, kiment a pusztába, mondjuk 40 napig nem evett, félrevonult, imádkozott. És később is ezt olvasunk, ez van, hogy Jézus elment egy lakatlan helyre magányosan, azért ment, hogy imádkozzon. Hogy az atyával legyen közössége, egészen közel hozzá. Hogy ezek az állandóan fecsegő, beszélő tanítványok, a gyerekek, hogy egy picit engedjék, hogy tényleg az atyával legyek olyan kapcsolatban, amilyenben máshogy nem tudok. Igen, ő a pusztába ment, hogy az atyával legyen közösségben. Na nem mondom, hogy nem menjünk el egy masszázsra, vagy moziba, vagy koncertre, csak hogy most egy kérdést teszek elétek, hogy fontos-e annyira számunkra az Istennel való közösség, mint mondjuk egy ilyen jó csajos program? Ugye ezt így is mondják most, ez ilyen trend, egy csajos program. Hogyha választanom kellene, hogy van 3 órám arra, hogy meghívott egy kedves barátnőm, hogy üljünk be a legjobb cukrászdába, kóstoljuk meg az év ország tortáját. Hogy azt választom, vagy azt mondom, hogy akkor én inkább most már nagyon régen volt alkalmam arra, hogy így elcsendesedjek. Fontos-e számomra annyira az Istennel való közösség, mint ezek, ami most divatos, és amire vágyunk is. Tehát lássuk be őszintén, ez nekünk is fontos, hogy elmenjek végre fodrászhoz nyugodtan, vagy tényleg megegyek, úgy egyem meg a sütit, hogy nem eszik bele senki. Tehát például nem ez mekkora élmények, egy kisgyereke van vagy volt. Emlékszünk mindannyian ezekre a pillanatokra, amikor először ebédeltél úgy, hogy megetted, leültél és megetted az elejétől a végéig. Tehát azért ezekre szükségünk van. De hogy ezek ne legyenek már fontosabbak annál, hogy az Istennel közösségben vagyok. Ne ettől várjon majd, hogy jobban lesz a lelkem, attól a sütitől. Ne. A süti fog feltölteni, ez feltölt, tehát engem, én sokszor járok Szentendrén, sok cukrászdában. Feltölt, de nem úgy, ahogy szeretnénk. Tehát ami igazán feltölt, az Istennel való közösség. És fontos az önismeret is, tehát hogy azért azt nekünk az önmagunkkal való foglalkozásról beszélünk, azért az nagyon fontos beszélni erről is. Mert nagyon sokszor, nagyon sok fájdalmunknak éppen az a gyökere, hogy magunkkal nem merünk szembenézni. Hogy nem ismerjük magunkat eléggé. Hogy nem vagyunk őszinték önmagunkhoz. Ez egy nagyon lényeges kérdés. Hogy Jakab levelében ezt olvassuk, Jakab 1.22-től. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörbe nézi meg az arcát, megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Megint a boldogságnál vagyunk. Ki lesz a boldog? Az, aki mer szembenézni magával, és hogyha meglátod, belenézel az Isten igényébe, és meglátod, hogy ezt ki kéne javítani. Ezt el kéne hagyni. Ezt föl kéne venni. Akkor leszek boldog. Ezt nőként mi nagyon jól tudjuk, hogy reggel belenézel a tükörbe, és elaludtad a hajadat. Hát melyikünk az, aki azt mondja, hogy mindegy, így marad, kész, és elmész úgy dolgozni. Hát dehogy is, dehogy megyünk el úgy dolgozni. Hát igyekszünk a lehető legjobban kinézni. És akkor az igével miért csináljuk ezt meg? Elolvasod, meghallgatod az ige hirdetést, eltalált, tudod, hogy Isten most itt beleszólt az életedbe. És aztán kimész, és hát jó van ez így is, hát nem jól van. Legyél tevékeny megvalósítója, amit megláttál az Isten igéjében. Nem azért, hogy jó pontokat gyűjtögessél, hanem hogy boldog legyél. Hogy boldog legyél, akkor leszel boldog, hogyha az Isten vezetése alatt élsz. Nagyon elbeszéltem az időt, úgyhogy most belehúzok, ez már végén vagyunk, mert ez az utolsó pont, az otthonon kívüli tevékenység. Nagyon sokan dolgoznak itt, akik reggel fölkelnek és bemennek a munkahelyükre. Ez is egy otthonon kívüli tevékenység, és éppen ezért nagyon fura ezt tenni az utolsó helyre, mikor mondjuk az életünk nagyon nagy részét ezt tölti ki. Mégis, hogyha belegondoltok, és nem tudom, hogy a listátokban hol szerepel, de azért mégiscsak így van jól, hogy Isten, férjem, a gyerekek, és majd csak utána jöhet valahol. Lehet, hogy neked a munka van a negyedik helyen, na de hát nem lehet a férjemnél fontosabb a munkám, vagy a gyerekemnél. Tehát azért ezt értjük, hogy az otthonon kívüli tevékenység. De ugye ami kép van itt, azért egy szeretett vendégség, vagy egy ilyen asszonyi tevékenykedés, gyülekezeti szolgálat, amit itt kivetítettem. Mert ez egy nagyon érdekes kérdés. Hogy az első helyen volt az Isten, és akkor itt az utolsó helyre kerül a szolgálat is például. És egyszer elém állt egy asszony, és azt mondta, hogy de hát én olyan sokat szolgálok, az azt jelenti, hogy Isten van az életemben az első helyen. Mondjuk nem mindig van időm Bibliát olvasni, mert olyan sokat szolgálok. És akkor elkezdett vakarni a fejed, hogy most akkor, de mégiscsak van ilyen, mert nem szabad egyenlőséget tenni a közé, hogy az Istennel való kapcsolat, és az Istennek való szolgálat. Ez egy két külön dolog. Az Istennel való kapcsolat az van az első helyen. Ő van az első helyen. És a neki való szolgálat az egy egészen más történet. Persze, hogyha ő lesz az első helyen, akkor szolgálni akarsz. Akkor odaállsz, hogy Uram, mit tegyek érted? Mit tudok tenni? És ez azt fogja mondani, hogy szoktasd meg a gyerekedet. Ez is nem volt egy ilyen templomépítés volt. Kicsit, mert mindig szoktatós gyerek volt otthon. És kimentem az Isten tiszteletre, és végig így voltam, hogy most már nagyon kéne szoktatnom, és volt Angliából egy vendégünk, és emlékszem, hogy lábamra tette a kezét, és azt mondta, hogy menj be, szoktasd meg a gyerekedet, mert az a dolgod. És akkor bementem, és ezen gondolkodtam, hogy tényleg így van. Hogy miért gondoltam én ezt máshogy. Tehát mindennek rendelt ideje van, ez erre is vonatkozik. De nagyon sokszor abba a hibába esünk, hogy a szolgálatot tekintjük annak, hogy az Istennel való kapcsolatommal egyé teszem. Tehát hogy attól tudok szolgálni, hogy nem ismerem Istent. Attól tudok igét hirdetni, már prédikálni inkább így mondom, tehát attól tudok szép beszédeket mondani, hogyha nincsen kapcsolatom Istennel. Van ilyen is sajnos. Attól még lehet egy Biblia körvezető, hogy különben én meg, hogy erről már elfelejtkeztem. És tudom, ismerem az igéket. Tudom, hogy mit kell rá mondani, csak éppen az Istennel való kapcsolatomat hagytam el. Nagyon jó, hogyha őszinték vagyunk magunkhoz. Hogy ne a szolgálat legyen az első, hanem Isten. Hogy Isten legyen az első az életünkben. Kire hallgassak hát, hogy boldog legyek? Láttuk a körülöttünk levő világ, meg halljuk is a szavák. Jól elmagyarázza nekünk, hogy mitől lehetünk boldogok. És ha őszinték vagyunk, el is hisszük neki. Elhisszük, hogy az egészség a legfontosabb. Elhisszük, hogy sok pénz kell ahhoz, hogy boldogok legyünk. Elhisszük, hogy nagy karriert kell befutnunk, vagy a gyerekeinknek ezt szeretnénk. Elhisszük, hogy akkor lesz jó egy nyaralás, hogyha valami nagyon-nagyon nagyszerű helyre megyünk. Elhisszük, hogy a gyerekek mellett jó dolgozni, mert az nekik nem árt. Elhisszük, ugye, ahogy itt a mesekönyv, ez a homoszexualitásra érzékenyítő mesekönyv megjelent. Elhisszük azt, hogy ezek nem ártanak igazán a gyerekeknek. Akkor miért csinálták? Különben zárójelben megkérdezem, hogy akkor, ha nekik mindegy, akkor miért csinálták? Ezeket azért elhisszük. És nagyon sokszor pont amiatt vagyunk szomorúak, mert nem tudunk úgy élni, mint a világ. Mert mi nem tudunk elmenni wellnesselni, meg azért ott vannak a gyerekek, és azért érezzük, hogy azért ránk vannak bízva. És hülyének néznek minket azért, mert lemondunk a nagy karrierről, és úgy már negyedik gyereket szülön, és meg is kérdezik, hogy most mi katolikus vagy, vagy mi? Tehát ez nekem ezt kérdezték, hogy katolikus lettél? Nem maradtam Krisztus szolgája. Hogy mitől leszünk boldogok? Hát, ha Istenben vagyunk. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen. Készen áll arra, hogy irgalmazhasson. Mert vár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Nagyon szeretem ezt az igét, mert olyan sok minden van benne. Benne van az, hogy ő kegyelmes Isten. És pontosan látja, hogy milyen vagyok. És el kéne ítélnie. És el is ítél, csak a büntetés az nem az enyém. Azt nem nekem kell elviselni, hanem Krisztus elhordozta az én büntetésemet. Már ez elég volna a boldogsághoz különben, hogy ő megszabadított, hogy szabadon élhetünk. Már ez boldoggá kéne, hogy legyen, és hogy énekeljük. Nagyon sokszor gondolom különben az énekek közben, hogy olyan szép dallamok vannak, de tényleg így gondoljuk, ez elég ő néked. Hát elég. Akkor miért akarok egy új autót? Elég a boldogsághoz Krisztus, vagy nem elég? Elég. Elég. Elhisszük-e, hogy ez az igaz, hogy Krisztusban van az igazság, és nem az ikigai, meg az olaj, meg a drága tréning, meg ezek az önfejlesztő praktikák, hogy Isten az, aki felépít minket. Aki megáll a mi életünk romja fölött, és azt mondja neked, hogy szeretlek. És ebből a romhalmazból most építsünk egy palotát, egy katedrálist. Gyere, építsünk együtt. Isten épít fel minket egyen-egyenként, és mint gyülekezetet is. Ő mutatja meg azt is, hogy hol a helyünk, hogy mi a helyünk, hogy hogyan tudunk így összekapaszkodni, hogy tudjuk hordani a terheket. És ez egy igazi boldogság, részt venni az Isten munkájában, csodálni az ő munkáját. Ugye, amikor elkészültél valamivel, vartál valami szépet, vagy sütöttél egy süteményt, vagy egy fantasztikus vasárnapi ebédet, és megállt, és azt mondta, hogy ez jó lett. Így áll meg melletted Isten, és azt mondja, hogy látod, ez jó lett. Haladunk, jó van, jó lesz ez. Hagyd el, ami nem méltó hozzám, és menjünk együtt, építsük. Jó csodálni az Isten munkáját bennünk és körülöttünk. Azt kívánom nektek, hogy legyetek boldogok. Reménykedjetek az Úrban, és akkor boldogok lesztek. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.